Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A portugáloknak óriási gyarmatbirodalmuk volt. 1494-ben Portugália és Spanyolország még az egész világ felosztásáról is megállapodott. Brazília, Angola, Mozambik, Makaó, Kelet-Timor egyaránt portugál terület volt egykor. Mára Madeira és az Azori-szigetek maradtak meg. 1801-ben még az anyaországot is elfoglalták a franciák, a királyi család Brazíliába menekült, úgyhogy egy ideig Rio de Janeiro lett a portugál királyság fővárosa. 1822-ben Brazília függetlenné vált. Portugáliában pedig 1910-ben kikiáltották a köztársaságot, majd 1926-ban puccs döntötte meg a demokratikus kormányt, fél évszázados katonai diktatúra kezdődött. Salazar halála után az 1974-es portugál forradalom teremtette meg a demokratikus rendszert. Az új portugál kormány ezt követően lemondott a gyarmatokról, és függetlenséget adott nekik. Az utolsó komolyabb külbirtok, Makaó 1999-ben került vissza Kínához, bár 50 esztendeig még különleges igazgatású terület, már a 99-hez képest 50 esztendeig, úgyhogy megmaradnak még a régi szabályok is, azt követően pedig betagozódik majd Kínába. Madeiráról, a még meglévő birtokokról már beszéltem, az Azori-szigetek azonban szintén portugál terület, és a bálna feldolgozásról, meg a régi nagy bálna vadászatokról híres ez a sziget csoport. Mi például percekig áldogáltunk egy szerkezet előtt a bálna feldolgozóban. 1986-ban ugye egy nemzetközi szabály nullában állapította meg a kereskedelmi célból kifogható bálnák számát, magyarul lényegileg betiltották a bálna vadászatot, és mivel Portugália is csatlakozott ehhez az egyezményhez, az Azori-szigetekieknek immár nem lehetett bálnára vadászniuk, de múzeumot azért még csinálhattak, és a turistáknak megmutatják, hogy milyen volt a régi idők bálna vadászata. A hatalmas emlősnek szinte minden porcikáját felhasználták a helybeliek. Először partra vonszolták a bálnát, majd a főbb részeket feldarabolták. Aztán van ilyen, hogy bálna zsírre szívó, és a bálna zsírre szívó segítségével hozzájutottak a zsírhoz és az olajhoz, amelyet elkülönítettek. A bálna májából és fejéből egyaránt préseltek ki olajat, ebből élelmiszereket és kozmetikumokat egyaránt készítettek a magas A-vitamin és D-vitamin tartalma miatt. A bálnának az összes csontját felhasználták, úgyhogy még a 80-as évekbeli bálna vadászatok kapcsán a mai napig lehet kapni dísztárgyakat bálna csontból. A helybeliek komoly támogatást kaptak a bálna vadászat betiltását követően, ugyanis ez óriási csapás volt a számukra. A dicső vadászmúltat a Bálna Múzeumban úgy is megmutatják, hogy egy 1970-ben készült filmet nézhetnek meg a turisták. Tényleg elképesztő ez a munka. Kiderül, hogy a bálna vadászok többségének volt más polgári foglalkozása is, fodrász, ács vagy éppen újságárus. Egyikük figyelte állandóan a tengert távcsővel, és amikor megpillantott egy bálnát, akkor fellőtt egy rakétát. Amikor ezt a többiek meglátták, akkor rohantak a nyílt tengerhez. A vadászat úgy történt, hogy először egy motoros hajó kivontatta a nyílt vízre a 8 méteres evezős csónakokat, és aztán a vadászat már a két lélekvesztőből történt. Voltak tehát esélyei elvileg a bálnának is, tehát a bálna nem egy tengeri oroszlán, gyönge bárányként tűrte a hatalmas emlős, amit megszigonyozzák, pedig farkának egyetlen csapásával szétzúzhatta volna a csónakot. Végül a hatodik szigony végzett a bálnával, és ezután már csak partra kellett vonszolni. Bár bálnahúst már nem lehet kapni, a Bálna Múzeumban megnézhetjük a bálna csontvázakat, a dísztárgyakat és a bálna daraboló késeket. Még Krisztus szobrot is készítettek a bálna csontból. Manapság az Azori-szigeteken a legfontosabb bevételi forrása a bálna les. Főleg nyáron lehet egyébként bálnákat megnézni, ilyenkor télen nagy szerencse kell ahhoz, hogy lássunk ilyet. A szigetek az Atlanti-óceán közepén találhatóak, az európai partoktól 1460, Észak-Amerikától 3750 kilométernyire. A golfáramlat miatt a tenger hőmérséklete viszonylag magas még télen is, úgyhogy emiatt pihengetnek itt a bálnák a legtöbbször. A legnagyobb bálna, amit itt láttak, 30 méter hosszú volt és 178 tonna súlyú. 10-20 személyes, nyitott fedélzetű motorcsónakokkal robogunk a tengeren, hogyha egy ilyen túrán részt veszünk, a hajó harmadakkora, mint egy átlagos bálna. A békés állatok azonban csak úszkálnak a vízben, a jellegzetes farkuszonyokat is lehet látni. A túrát szervezők sárga esőkabátokat is adnak, erre tényleg szükség van. A kishajók vezetője ugyanis sokszor azt gondolják, hogy valamilyen Forma 1-es versenyen vannak, mert elképesztő sebességgel száguldanak az amúgy békés tengeren. Az Azori szigeteken található Terceira szigete is, ahol van egy NATO támaszpont is, és még mai napig működő vulkánt lehet látni. A vulkán füsttől és gázokat ereszt ki magából, még a mai napig érezhetők a vulkáni működésnek a nyomai, úgyhogy a gőzkitörés gyakori, a talaj pedig annyira meleg, hogy sokan feljönnek ide piknikezni a helyiek közül, ásnak egy kis gödröt a hegyben, majd berakják az otthonról hozott húst. A forró földben aztán percek alatt megsül a finomság, már lehet is falatozni, és azt mondják, hogy nagyon egészséges a vulkánban sütött hús. A vulkán tetején egyébként hosszú-hosszú ideig áldogáltunk, ketten voltunk újságíró kollégámmal, és a csendet figyeltük, mert hogy a vulkáni működés meg a gázok, gőzök miatt nem volt semmilyen madár, semmilyen rovar, autó zajt se lehetett hallani, úgyhogy ilyen csendességet szerintem a világban nagyon kevés helyen lehet nem hallani, vagy hallani, mert hogy mindig van valamilyen apró nesz. Hát az Azori-szigeteknél itt a vulkán tetején semmi nem volt. A területet portugál tengerészek fedezték fel a 15. század első felében. Ez azt jelenti, hogy Kolumbusznak már szerencséje volt, ugyanis meg tudott állni élelmet és vizet vételezni. Lényegében ez Európának a kontinensen kívüli legnyugatibb területe. A név olasz szóból, a kék azurró szóból származik, az itt kereskedő olasz tengerészek adták a nevet. Rövid spanyol megszállástól eltekintve a szigetek mindig is Portugáliától tartoztak, és a mai napig portugál külbirtok a terület. San Miguel a legnagyobb sziget, és itt található a főváros Ponta Delgada. A sziget legismertebb látványossága két gyönyörű vulkáni tó, és érdekesség, hogy Spanyolország esetében ugye külbirtokon van a legmagasabb hegy, a Kanári-szigeteknél a Teide-vulkán, és Portugália legmagasabb csúcsa is külső területen, az Azori-szigeteken található, ez a Pico-hegy. Az amerikai turisták a szigetek közül leginkább Terceirát kedvelik, mert hogy ugye a hidegháború idején 5000 amerikai dolgozott itt, most 2500-an teljesítenek szolgálatot, és nagyon jó golfpályákat építettek valószínűleg az ő kiszolgálásukra a sziget közepén, úgyhogy a golfozók azok nagyon nagy szeretettel látogatnak ide, mert viszonylag jó idő van, nincs olyan nagy meleg egyébként ilyenkor télen, de olyan kellemes, tizennéhány fok van, és lehet golfozni. Két egyetem és sok konferencia központ is van az Azori-szigeteken. Sok híres ember született itt egyébként, szobrászok, költők, még focisták is. A vacsoránk első fogása sziklán kapaszkodó kagyló volt, amikor az idegenforgalmi hivatal egyik képviselője meghívott minket, és azt mondta, hogy megkóstolhatjuk a helyi ízeket, de muszáj. Úgyhogy ezt választottuk, és hát úgy találtuk, hogy a kagyló neve, a sziklán kapaszkodó kagyló neve egy kicsit jobb az ízénél. A helyiek imádják ezt a csemegét, hát szerintem valahol az ehetetlen és a rossz között van félúton. Minden esetre kis kenyérrel kitörölgettem a fokhagymás olívaolajos szószt. A helyi kagyló számomra olybá tűnt, mintha radír gumit rágcsálnánk, de hát a helyiek azt mondják, hogy ez maga a csoda. Lehet, hogy nekem az ízlésem nem elég jó. A második fogás makréla volt, ez is speciális szószban. Ráadásul úgy készítették el, hogy a makrélába apró kis rákokat töltöttek, hogy még pikánsabb legyen. Aztán, amikor jött a következő étel, na, akkor lett elegem a tengeri csodákból, ugyanis hek pogácsákat kínáltak. Tehát mondták, hogy sok fogás lesz, meg helyi ízek, de hát úgy éreztem, hogy most már tengeri beteg leszek a sok ételtől. A magyar gyomornak ez egy kicsit furcsa. Végül a vacsora utolsó előtti fogásával már majdnem jól laktam, ugyanis hagyományos marhahúst hoztak, de hát nagyon picit, szinte befaltuk ezt, és a desszert pedig ananászhab volt, ugyanis hatalmas ananászültetvények vannak mindenütt. Az Azori-szigetek lakói büszkék még a speciális sajtjukra, ez nagyon puha és végtelenül friss. Terceira szigetén van egy helyi sajtüzem, a csípős, pikáns, paprikás sajtot is meg lehet kóstolni, és persze mindezt helyi borokkal lehet leöblíteni. Az itteni szőlőültetvények egy szakasza a világörökség része, mondjuk az erős túlzás, de hát tudjuk, hogy manapság azért már könnyebben osztogatják ezt a címet, mint régen. Minden esetre érdekes, a vulkáni köveket felszedték az egykori tűzhányó lankás oldalán, a tengerpart mellett, és a vulkáni kövekből nagy kőkerítéseket emeltek, és a kőkerítésre futtatták fel a szőlőt. Tényleg érdekes látvány, olyan, mintha az akvinkumi romokat befuttatnánk szőlővel, és azokat nőtték volna be az indák, úgyhogy ilyen a helyi szőlőültetvény. A helyiek inkább az édes borokat kedvelik. Jellegzetes italuk az ananászlikör és a marakuja likör. Az élelmiszerboltokban ezeket speciális üvegekben árulják, mindegyiknek valamilyen érdekes alakja van. Láttam például egy bikát, amelynek a hasán található a kivezető nyílás, és ha kihúzom a bika hasánál a dugót, akkor ad italt. Aztán van olyan kerámia, amely egy népviseletbe öltözött helyi asszonyt ábrázolt, ebben is italt tartottak. A kellemes klímának köszönhetően sok minden megterem, ugye nagyon meleg nincsen sose, de igazából nagyon hideg se. A helyi piacok kora reggel elég zsúfoltak, úgyhogy lehet válogatni az egzotikus gyümölcsök közül. Érdekes, hogy az almát Kolumbiából szállítják, mert nagyon szeretik a helyiek az almát, de nincs nekik, úgyhogy Kolumbiából hozzák. A lakások többségében nincs fűtés, hogyha télen lehűl a levegő, akkor jobban betakaróznak. Elég zárkózottak a helyiek. Többször is megkértük a kísérőnket, hogy hadd menjünk el megnézni egy lakást vagy házat, egy igazit, ahol egy család él, de udvariasan mindig elhárította a közeledést, és úgy tett, mintha ez legalábbis valami lehetetlen feladat lenne. Ezeken a szigeteken nyertek először vulkáni energiából elektromos áramot, és itt adták ki az első portugál újságot is. De megtekintettük a helyi rádióadót is. A városháza első emeletén találkoztunk egy derék fiatalemberrel, aki üldögélt egy széken, és egy fél négyzetméternyi területen előtte feküdt egy keverőpult. Ez az egy ember volt a rádióadó összes munkatársa. A felszerelés elég volt ahhoz, hogy még az utcán is a helyi slágereket és a legfrissebb információkat hallgathassuk. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották, ezúttal Portugáliáról volt szó. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kis Robert Riárd. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!